Figyelem! A most következő nők a nyugalom megzavarására alkalmasak.
A hangjuk és mondani valójuk felkeltheti érdeklődését, a felmerülő témák pedig elbizonytalaníthatják, vagy extrém módon felelkesíthetik.
De ne ijedjen meg! Csak hallgassa tovább nyugodtan a rádióvésben a Lapirítóst.
Csak saját felelősségre.
Szép jó reggelt kívánunk mindenkinek, Pap Helgával és Szalga Bogival, ma pedig december 4-ét írunk. Bizony, már itt is van december, az év utolsó hónapja, amit sajnos nem köszönhetünk teljesen élőben együtt, ugyanis a mai napon egy válogatás adást fognak hallani tőlünk. Az elmúlt hetek, hónapok legviccesebb, legérdekesebb interjúiból válogattunk önöknek össze. Úgyhogy dőljenek hátra, fogják a kezükbe a kávéjukat, és tartsanak velünk a mai délelőtt is.
Mindig tartsanak a Rádió Bézzsel.
Igen.
És aki esetleg lemarad, azoknak jó hír, hogy minden adásunk visszahallgatható a szerkesztők, műsorvezetők alatt a weboldalon. Vissza tudják hallgatni adásainkat bármikor, főzéshez, takarításhoz, futáshoz, a kis otthoni csendhez, igazából tulajdonképpen bármihez is ajánlani tudjuk, nem csak magunkat, hanem a Rádió Bézs összes műsorát, és ezen kívül érdemes olvasgatni az ott találtakat is, és ha esetleg kiszúrnának valamilyen helyesírási hibát, akkor szóljanak nyugodtan, mert hogy ma erről fogunk beszélgetni. Ugyanis a mai témánk az írásjelek használata, kicsit szűkítjük, tehát hogy nem csak a muszáj milyen jé, és egyébként is a pontos vagy elipszilonos jét mikor használjuk, meg a bizonyos dolgokat, hogy
hány
kell írni, például meg az egybe külön, nekem az a másik
na, az
nagy
nekem
kedvencem.
Is
igen, úgyhogy ma erről beszélgetünk, de mi itt már ugye adás közben, illetve az elsőreban már egy kicsit így elkezdtünk belecsapni és beleheveskedni ebbe az egészbe, aztán megállt parancsoltunk magunknak, mert még a névnapokon sem voltunk túl ezen a ponton, úgyhogy most már átadjuk magunkat teljes egészében az érzésnek. De...
Meg a témának.
De ugye, tudják, van egy olyan célkitűzésünk, hogy nem szeretnénk mindent mi szétokoskodni itt a Helgával, és ezért igyekszünk minimum egy szakértőt, vagy legalább egy pszichológust megkérdezni az adott témában. Most úgy gondoltuk, hogy szakértőt veszünk segítségül, és hát elárulhatom, hogy én tavaly karácsonykor azt adtam magamnak ajándékba, hogy elmentem egy író tanfolyamra, ez egy regényíró tanfolyam volt, amitől hát...
Már regényírónak érzed magad?
Nem, ezt akartam mondani, hanem azt akartam mondani, hogy nem, egyébként azóta, tehát ugye végülis a megérkezésemkor és a bemutatkozásomkor én, amikor odaértem, akkor azt mondtam, hogy azért jöttem, hogy önbizalmat kapjak az íráshoz, és azzal az érzéssel zártam le ezt a 3 napot, hogy ezt megkaptam, amiért továbbra is nagyon hálás vagyok. A tudásom folyamatosan azt érzem, hogy tehát egyre kevesebb.
Na, de szerintem egyébként ez a fejlődésnek a jele, amikor az ember rájön, és örülök, hogy végül ide lyukadtunk ki, hogy tulajdonképpen kaptál önbizalmat, de úgy jöttél el regényíróként a regényíró tanfolyamról, hogy rájöttél, hogy még nem nincs teljesen kész az a regényíró, aki benned van.
Igen, azóta ezt építgetem magamban, de minden esetre ez a tanfolyam nagyon nagy segítség volt hozzá. Elképesztően nagy élmény volt, és azóta is használom azt a tudást, amit ott kaptam. Nem csak a tudást, hanem kapcsolatokat és barátokat is kaptam.
Egymásra találások
voltak. Nagy egymásra találások voltak, igen. Szóval, hálás vagyok én ezért az egészért, és egyébként akinek kifejezetten hálás vagyok, az Nádasi Krisz, író-szerkesztő, ugyanis az ő tanfolyamán jártam én, és azt gondoltuk, hogy őt fogjuk megkérdezni a témában, úgyhogy most Nádasi Kriszt fogjuk hívni azon nyomban. Remélem, igen, hogy ma tényleg azt fogom hívni, akit hívnom kell, mert hogy ugye ez...
Legutóbb nem feltétlenül sikerült.
Bele tudunk csúszni ilyenekbe, tudják.
Volt egy pici kis mellé tárcsázás, de mondjuk úgy lett volna az igazi, hogyha valaki felveszi.
Egyébként azóta se hívott vissza.
Hát milyen emberek vannak, olyan mondom. Hát, nem tudja, hogy micsoda szereplési lehetőségről maradt le. De szóval, hogy Krisz, azt gondolom, hogy így szerkesztőként egyrészt nagyon képbe van, hogy mikor milyen írásjelet, meg mit kéne használni. Másrészt kíváncsi vagyok, hogy őt mennyire zavarja a káosz ezen a téren.
Szia Krisz, Szalga Bogi vagyok, és itt van velem Pap Helga, a Rádió Bézs Lapirítós című műsorából keresünk téged, mert hogy az a mai témánk itt a Lapirítósban, hogy hát így a helyes írásnak azon szűkítése, hogy az írásjeleket hogyan is kell jól használni, illetve hogy jól érezzük-e azt, hogy ez egy kicsit hanyatlóban van, és nem mindenkinek teljesen tiszta ez a fejében. Úgyhogy üdvözlünk téged itt köztünk.
Sziasztok, és köszönöm, hogy hívtatok.
Szia!
Hát nem is tudom, hogy kezdjem, mert hát igen, az írásjelek az egy dolog. Igazából sok minden van, amit úgy általában írásban eléggé sokat elrontunk. De egyébként az is igaz, hogy amíg mondjuk 10 évvel ezelőtt nem volt általános, hogy Facebookon üzengettünk egymásnak, és akkor ezt így sokan látták, addig ez nem tűnt föl. Úgyhogy én egyébként azt hiszem, hogy ez igazából nem olyan nagyon új dolog. Mondjuk SMS-ben valószínűleg korábban sem nagyon használtunk veszőt, mondjuk.
De ez, bocsánat, hogy a szavadba vágok rögtön, hogy ez szerinted összefügg a digitális platformok használatával, vagy szerinted ez kézírásban régen is volt, csak azt aztán meg még kevésbé látták mások, lehet, hogy akár csak a fióknak készült egy-egy írás, és ezért nem tűnt fel?
Hát ez az utóbbi, tehát szerintem, hogy nem igazán tűnt fel korábban, mert hogy nem nagyon láttunk másoktól sok-sok írást. Most, hogyha anyu ott hagyott a gyereknek egy üzenetet a hűtőn vagy a konyhaasztalon, hogy menjél boltba és vegyél kenyeret, nem tudjuk, hogy volt-e benne vesző, mondjuk.
Ez jó, meg ez nagyon érdekes felvetés, de ami miatt nekem ez a téma egyébként így szöget ütött a fejembe, az konkrétan az a jelenség, mert a veszővel kapcsolatban megmondom őszintén, hogy még nekem is néha vannak el bizonytalanodásaim vagy elmaradásaim, de én mostanában nagyon sokat, hát mondhatjuk úgy, hogy kínzom magam azzal, hogy kommenteket olvasok a Facebookon, és nagyon gyakran találkozom azzal, és veri ki a szememet konkrétan, hogy a kérdőjel, pont és felkiáltó jelnek így a teljes keverése. Tehát a kérdőmondat végén a pont, illetve egy mondjuk egy felszólító, vagy egy kijelentő mondat végén a kérdőjel. Ez is volt régen? Tehát anyu, volt olyan anyu, aki azt írta, hogy menj el a boltba, kérdőjel?
Hát ilyen nyilván nincsen. Tehát azért most azért látsz ilyen sok kavarodást ebben, mert hogy olyan gondolatokat fogalmaznak meg emberek, amiket korábban nem írtak le, hanem inkább szóban közöltek a többiekkel. És azt látom a mondjuk a hozzám kerülő kéziratokban is, amiket szerkeztek, hogy nagyon sokszor azt azért az ember nem tudja eldönteni, hogy amikor kifejez egy olyan gondolatot, amiben van kérdés, hogy akkor a mögött, a mondat mögött van-e kérdőjel, vagy oda pontot rakjunk. Itt igazából pedig de nem bonyolult a szabály, mert arról van szó, hogy mondjuk nem tudom, mikor lenne érdemes boltba menni. Hogy itt valójában egy kérdésről van szó, hogy mikor érdemes boltba menni, ugye még kérdőszó is van benne a mikor, és ezért aztán könnyen lehet, hogy ennek a mondatnak a végére kérdőjelet teszünk. Csak hát a főszabály az az, hogy alapvetően mit szeretnénk mondani, azt, hogy nem tudom. És emiatt ez nem kérdés, hanem ez egy állítás, tehát pont kell a végére.
Tehát akkor igazából ebben az van benne, hogy mármint a sok írási eltévesztés mögött, hogy sokkal többet írunk, mint korábban, és sokkal többet olvasunk, mint korábban.
Beszéd helyett.
Kevesebbet olvasunk, és többet írunk.
Aha.
Pontosabban. Mert azért az is igaz, azt tök jól mondod, hogy hogyha valaki sokat olvas, akkor ugye ezeket a mondatokat, ezeket a típusú mondatokat, a bonyolultakat, azt sokszor látja. És ezért rögzül az, hogy mondjuk milyen írásjelet kell kitenni a mondat végén, vagy hogy az és előtt inkább rakjunk-e vesszőt, vagy nem, vagy van-e olyan, hogy ahogy előtt nincsen vesző.
Na igen, csak ezzel te nagyon optimista vagy, azt gondolom, mert nem mindegy, tényleg nyilván rögzül, de hogyha az ember mondjuk szép irodalmat olvas, meg jól szerkesztett könyveket olvas, akkor valószínűleg jól fog, a jó verziók fognak rögzülni. De ha az ember könyveket egyáltalán nem olvas, kommenteket viszont annál többet, ráadásul olyan kommenteket, amik tele vannak helyesírási hibával, igen, akkor az is rögzülhet, nem?
Hát igen. Tehát én a sok olvasásnál azért a könyvolvasásra
na, igen,
gondoltam.
Igen, hogy ez így nem mindegy azért, hogy mit olvas az ember sokat.
Neked, Krisz, van olyan, hogy megkapsz egy kéziratot, és elborzadsz, hogy úristen, tehát hogy így se kérdőjel, se vesző, de még a helyes íre, tehát hogy így minden teljesen káosz. Volt már olyan, hogy azt kellett mondanod, hogy ne haragudj, de hogy először egy kicsit még így nézd át ezt a helyesírási szabályok dolgot?
Van. Igen, tehát hogy nemet nem mondok egyébként senkire, mert alapvetően neki hozzám jön, hogy szeretne tőlem segítséget kapni, annak én adok segítséget. És több olyan ügyfelem is volt már, aki úgy végigjárta akár az egyetemet is, hogy diszlexiás, vagy valami egyéb ilyen enyhe problémája van. És hát ez ugye látszik a helyesíráson. És vele is meg tudtuk beszélni ugye a helyesírási szabályokat, hogy már amikor a megbeszélés után írt egy új szövegrészletet, akkor már gyakorlatilag nem volt benne helyesírási hiba. Tehát, hogy ezeket a szabályokat azért meg lehet tanulni akkor, hogyha egyszerűen el vannak magyarázva.
Igen, hogy rosszul oktatják egyébként, mert például Bogival konkrétan több olyan dolog volt már, szokta nekem, mint amatőr szerkesztőnek néha átadni az írásait, mikor csak azt szeretné, hogy valaki úgy fussa át, és hogy volt már egy-két olyan szabály, amit ahogy én elmondtam neki, úgy azt mondta, hogy akkor érti, így már valószínűleg fogja tudni ezt jól használni, de hogy az iskolában nem rémlik, hogy ezt így elmondták volna. Tehát, hogy nem jó a nyelvtan oktatásunk alapvetően, vagy abban vannak hiányosságok?
Hát az oktatásról összességében véve nagyon sokat lehetne beszélni.
Igen, egyetértünk.
Most inkább abban maradjunk, hogy eléggé arra törekednek, hogy teljes körű legyen az oktatás.
Igen.
Úgy minden területen mondjuk. És szerintem a nyelvtannál is az a baj, hogy a gyerekekkel megtanítanak rengeteg szabályt, igen, hogy akkor ezt meg azt magold be, és nem arról van szó, hogy a gyakorlatban hogyan alkalmazzuk ezeket a szabályokat. Például van az a szerkezet, hogy kell, hogy.
Igen.
És akkor itt a mezei ember azt gondolná, hogy hát akkor ahogy előtt mindig kell vesző, akkor rakjunk a kell, hogyba veszőt. De itt én is azt tanítom, hogy inkább csináljuk azt, hogy nem rakunk bele veszőt, mert hogy vannak olyan esetek, amikor megtehetjük, hogy teszünk bele veszőt, mert olyan típusú az a mondat, úgy használjuk ezt a szerkezetet, és akkor én cselesen azt csinálom, hogy nem is mondom el, hogy mi az az eset, amikor rakhatunk bele veszőt, mert hogy sokkal egyszerűbb, hogyha soha nem rakunk, és akkor az mindig helyes.
Aha.
Tehát mondjuk általános iskolában ezt nem kell tudni, egy nyelvésznek kell tudni, tehát aki egyetemen tanulja a nyelvtant, akkor oké, ő tanulja meg, de persze, szerintem se általános iskolában, se gimnáziumban, se a napi életben nincsen rá szükségünk, hogy tudjuk, hogy kell, hogy szerkezetnek a közepébe mikor rakunk veszőt, vagy mikor rakhatunk.
Pontosan. Akkor tulajdonképpen az lenne a jó, hogyha sokkal többet írnának mondjuk a gyerekek is, meg olvasnának szép irodalmat, ahelyett, hogy szabályokat magolnak?
Hát például.
És ha valaki fejleszteni szeretné ezt a képességét, mert nem tudom, többen megjegyzést tettek már arra, hogy borzasztó, amit csinál, vagy ő maga rájön, hogy úristen, hát ez így nagyon gáz. Eleve szerintem egyébként van az, hogy nagyon sokan sokszor nem olvassák egyszerűen vissza, amit írnak. És ebből rögtön adódik egy csomó hiba. De hogy aki javítani szeretne, annak ezeket az eszközöket javaslott, hogy elsősorban ne a nyelvtani szabályokat kezdje el bújni, hanem gyakoroljon, és olvasson.
Hát a nyelvtani szabályokat meg lehet nézni, csak nagyon nehéz őket megérteni.
Uh-huh. Na, ez igaz.
Én is csodálkoztam, amikor rájöttem, hogy én ugye íróknak vezetek blogot, és képzeljétek, hogy a helyesírási cikkeimet nézik a legtöbben, tehát ezeket ilyen napi 300 ember megnézi, mondjuk azt, hogy az ése előtt mikor rakunk vesszőt. Mm-hmm.
Én is többször vettem már elő a te blogodat ilyen szempontból.
Aha, úgyhogy, tehát, hogy igazából, hogyha ezek a dolgok nincsenek meg valakinek egyszerűen, akkor nem fogja tudni. És akkor hol ide fogja rakni a vesszőt, hol oda? Hol kérdőjelet rak a mondat végére, hol pontot?
Na hát igen, és aztán akkor egy jó nagy kavarc lesz csak a fejében, úgy, ahogy van. Uh-huh. Te egyébként így szerkesztőként, nem tudom eleve mennyire Facebookozol, úgymond magánemberként, de amikor
hát
így...
Hát igyekszem semennyire sem egyébként.
Bölcs döntés, azt kell, hogy mondja. De hogy nyilván nem csak a kéziratokban találkozol helyesírási hibákkal, meg elvétett írásjelekkel, hogy az egy szerkesztőnek egy kicsit ilyen kín, meg kínzás, amikor úgy létezik a világban, ahol a helyesírás nem annyira jellemző?
Hát igen, tehát bármerre megyek, óriás plakátokon is nagyon sokszor vannak helyesírási hibák. Mondjuk általában ilyen veszőhibák.
Igen.
Most én azért annyiban reális vagyok, hogy tudom, hogy az embereknek a többsége az nem szerkesztő, meg nem író, úgyhogy nem tudja, hogy ezek így hibásak. De mondjuk, amikor könyvcímben is van hiba, most nem szeretnék példát mondani, de volt olyan, hogy így visszajeleztem, magánkiadásban megjelent, de ilyen nagyon promózott könyv esetén, hogy szarvas hiba van a könyv címében, ajjaj. Tehát hogy ugyanazt a szerkezetet használták benne kétszer, és egyszer egybeírták, egyszer külön írták. Tehát, mintha azt, hogy az lenne például a könyv címe, hogy egybeírjuk, vagy külön írjuk, és akkor az egybeírjuk az egybe lenne, a külön írjuk meg külön lenne.
Ezt olyan szempontból értem meg egy kicsit, csak nyilván nem egy könyvcímnél, meg ez így tényleg nagyon ciki, de hogy a, hát nem nagyon tudtuk eldönteni, hogy egybe kell, vagy külön, úgyhogy az egyik biztos helyes a kettő közül.
Megkérdeztem hozzáállás. Őket, és azt mondták, hogy hát ők megnézték az interneten, és hogy az egyiket az külön kell írni, a másikat meg egybe. Hát mondtam, hogy ez sajnos hát nem igaz.
Na ez egyébként, bocsánat, de igen, tehát hogy ez a másik, ez a megnézem az interneten, ez annyiszor, és már én is futottam bele ilyenbe, hogy megnéztem valamit, és hát most nem akarom azt mondani, hogy rosszul volt írva, de hogy vagy én értelmeztem félre a helyzetet, vagy a magyarázatot, vagy nem tudom, de hogy szóval, hogy nekem is volt olyan, hogy megnéztem, és hát nem úgy volt helyes.
Na de akkor hol nézzük a neten? Egyrészt ugye van a te blogod, ezek szerint, ahol sok kérdésre választ kapunk, de hogyha valami olyan téma, ami ott nincsen, akkor van egy ilyen abszolútum forrás, ahol tényleg érdemes megnézni, mert ott biztos, hogy jó információk vannak? Vagy ilyet nem tudsz mondani, mert...
Igen, de van az elnyelv.hu oldal, aha, ahol helyesírási szakértők írogatnak cikkeket. Azért mondom, hogy írogatnak, mert ezek ilyen kis pici, sokszor társoros
szösszenetek. Aha.
És itt megteheti az ember, egyrészt van egy saját keresőjük, és oda be lehet írni azt a szót, amiben nem vagyunk biztosak, hogy mi van vele, vagy azt a problémát, mondjuk ez az és és a vesző problémája, vagy a mondatvégi írásjel problémája, és akkor ott, hogyha rákeres az ember, és akkor kijönnek találatok, és úgy érzi, hogy egyik sem releváns, akkor meg lehet azt tenni, hogy kérdezz a szakértőtől. Hmm. Tehát van egy kis ablak, hogy kérdezzen szakértőnktől, és akkor ott be lehet írni az adott kérdést, és akkor azt is meg lehet jelölni egyébként, hogy mennyire sürgős, és hogyha nagyon sürgős, akkor 24 órán belül válaszolnak, és ez egy teljesen ingyenes szolgáltatás.
De jó.
Úgyhogy ha valamiben, bármiben bizonytalanok vagyunk, hogy ez hogy kéne, tehát akár egy mondatot is be lehet neki küldeni, hogy ide hova kellene a vesző, meg mit kell egybeírni, különírni, meg mi legyen a mondat végén, milyen írásjel, és akkor azt ők ott megmondják, és azt is megmondják, hogy milyen szabályok szerint, meg hogy ez mely szabályrendszer szerint adták meg ezt a választ. Tehát, hogy mit tudom én, az Osiris ilyen meg olyan helyesírás szabályzat könyve szerint.
Hát ez nagyon nagyszerű, köszönjük szépen ezt a tippet. És én még azt szeretném megkérdezni, hogy hát ez gondolom ember vagy, hogy veled is ugye előfordul olyan, hogy valamit elírsz, vagy van olyan, hogy nem tudom, a férjed, persze, vagy a kollégáid figyelmeztetnek, és akkor azt te hogy viseled?
Hát az az igazság, hogy én örülök neki.
Na, ez jó.
Tehát, hogy a blogon is én biztos vagyok benne, hogy körülbelül minden cikkemben valószínűleg van egy elgépelés, vagy egy valamiféle hiba, mert hogy ugye megszületik ez a blogcikk, akkor ezt valaki elolvassa, tehát hogy egy ember olvassa még el, és akkor utána kikerül a blogra, és hát könnyen lehet, hogy van benne hiba, vagy mondom, tehát ilyen, ahogy ugye a billentyűzeten gépelek, és akkor fölcserélek két betűt, tehát az az igazság, hogy nincsen hibátlan szöveg. Még egyébként, amikor korrektúrázunk, akkor is mondjuk azt, hogy mi nem vállalunk ilyen 100%-os garanciát, mert minden könyvben van hiba, hanem ahogy korrektúrázunk, úgy azt reméljük, hogy mondjuk az egész könyvben három hiba marad, de mondjuk ezek is olyanok, hogy a szerző sem fogja valószínűleg észrevenni. Tehát, hogy pont ez az, hogy egy ész előtt mondjuk, akkor lehet, hogy ott éppen jobb lett volna a vesző, és akkor mi meg nem raktunk, vagy ilyesmi. Tehát, hogy egyébként ilyen teljes hibamentességre nem is lehet törekedni, mert hogy nem fog sikerülni, hogyha öt ember átolvasná kiadás előtt az összes cikket, az összes könyvet, stb., akkor lehetne azt remélni, hogy na, akkor ebben talán most nem lesz hiba. De amúgy ilyen nincs, szerintem, hogy 100%-os hibamentesség.
Hát meg ugye sokszor már csak azért is nehéz ez, mert az agyunk automatikusan javít, meg átír, és hogy a szemünk, amit lát, azt az agyunk felülírja, és vagy velem sokszor előfordul, hogy igyekszem minél többször átolvasni azokat, amiket írok, és van olyan, hogy nem tudom, harmadik olvasásra tűnik fel, hogy jaj, de szépen nem tudom, minek olvastam ezt eddig, hogy azt hittem, hogy helyes, és közben meg nem tudom, két betű fel van cserélve, vagy ilyesmi. Te egyébként persze, van ilyen, hogy hányszor olvas olyan elvárás magaddal szemben, hogy nem tudom, egy blogposztodat azt kétszer, háromszor, négyszer, hányszor olvasod el, mielőtt kimegy? Te magad. Ugye ezek szerint más is elolvassa, de te.
Hát én még egyszer szoktam. De egyébként az van, hogyha fölmegyek a blogra, és akkor látom, hogy valamelyik cikkben van valamelyik van hiba, akkor azt kijavítom.
Szerkeszted az magadat.
Mert azonnal nem látja. Tehát, hogy rögtön mondjuk megírtad az e-mailt, persze. Azt tényleg mindenkinek ajánlom, hogy amikor befejezett valami e-mailt, vagy egy leadandó riportot, beszámolót, akármit, akkor ez persze érdemes azonnal elolvasni, mert hogy észrevesz benne az ember hibákat, és akkor azokat kijavítja. De az a baj, hogy mi tudjuk, hogy mit akartunk mondani.
Igen. Igen.
És ezért úgyis azt fogjuk olvasni, amit le akartunk írni.
Igen.
Úgyhogy ilyen, tehát hogy amikor nem a saját blogra írok egyébként cikket, akkor azt szoktam csinálni, hogy elhagyom 24 órára, és akkor másnap még elolvasom, és akkor utána adom le, hogyha novellát küldök folyóiratnak, akkor ezt általában legalább két hétre elrakom, és akkor utána nézek rá, hogy akkor ez most is tetszik-e. Akkor lehet, hogy nem csak helyes írás, hanem ugye átírok is benne dolgokat, és akkor ha átírtam benne valamit, akkor még félreteszem, hogy akkor még egyszer átnézem később.
Szóval a türelem meg az alaposság azért az így.
Meg ebben is az elfogadás, azt hiszem. Tehát, hogy igen, el lehet ezt fogadni, hogy lehet hibázni, lehet javítani bármikor. Nagyon szépen köszönjük neked, Krisz, hogy a rendelkezésünkre álltál, és hogy itt voltál velünk. Csomó hasznos dolgot mondtál, reméljük a hallgatók is így érezték. Köszönjük szépen neked, és szép hétvégét kívánunk.
Köszönöm szépen, nektek is.
Figyelem! A most következő nők a nyugalom megzavarására alkalmasak.
A hangjuk és mondani valójuk felkeltheti érdeklődését, a felmerülő témák pedig elbizonytalaníthatják, vagy extrém módon felelkesíthetik.
De ne ijedjen meg! Csak hallgassa tovább nyugodtan a rádióbésben a lapirítóst.
Csak saját felelősségre.
Ma... Hát köztünk mindenképpen egy megosztó témánk lesz, mert hogy a kávé, mint olyan, és a kávé ivás, a kávé szeretete lesz a téma, ami hát Bogira alapvetően abszolút jellemző, én pedig azt hiszem azon kisebbséghez tartozom a felnőtt társadalomnak, akik nem szeretjük annyira ezt a kávé nevű dolgot, én elsősorban az íze kedvéért ezt elárulom, de szerettem volna erről egy picit beszélni, mert az a tapasztalatom, hogy a felnőtt társadalom nagy része viszont imádja a kávét. Kávéfüggő, van, aki a kávé különlegességeket szereti, van, aki csak önmagában a mennyiségre megy rá, Szóval a kávéhoz nagyon sokaknak nagyon komoly és közeli viszonya van. És hát ha már kávé, akkor azt gondoltuk, hogy beszéljünk valakivel, aki szakértője a kávéknak. És elindultunk azon a vonalon, hogy kellene egy barista, ugye, aki profi módon tud kávékat készíteni. És így jutottunk el Hernyák Gáborhoz, aki az impresszó pörkölő kávé szakértője, mert hogy van ilyen is. Ráadásul Magyar Brewers Cup bajnokság első helyezettje volt 2019-ben, sőt, a világbajnokságra is kijutott ebben az évben Bostonba. Úgyhogy, hát ha valaki, akkor azt hiszem Gábor tud nekünk mesélni a kávéről, mégpedig nem is keveset. Szia Gábor, itt vagy velünk?
Sziasztok, igen.
Hát nekem az lenne, főleg nem nagy kávérajongóként az első kérdésem, hogy hogy lesz az emberből kávészakértő?
Hát ez egy nagyon-nagyon rögös út. Én pontosan ugyanolyan módon álltam a kávéhoz, mint te. Tehát én nagyon nem szerettem a kávét. A szüleim kávéztak, és én megkóstoltam nagyon sokszor, és egy keserű, számomra ihatatlan fekete léként létezett a kávé, mint olyan. És nem igazán értettem, hogy miért fogyasztják ezt az emberek. És elkezdtem egy barista tanfolyamra elmenni, ahol a lattát, ez a kávénak a tetejére tejhabbal, különböző technikákkal rajzolgatás volt a cél, és én ebben nagyon beleszerelmesedtem, és azt gondoltam, hogy én ezt nagyon értem. Míg aztán kiköltöztem Angliába, és ott találkoztam egy világos pörkölésű, nevezett specialty kávéval, ami nekem így elsőre nagyon nem tetszett. Én a cappuccinóként fogyasztottam ezt az italt, tettem bele 2 cukrot, és a világos pörkölés miatt az nagyon-nagyon savanyú volt ez a kávé. És én felhívtam a pörkölőmestert, és mondtam, hogy valami probléma van a kávéval, mert hogy ez nem ilyen, és hogy én ezt nem így ismerem. És ő kijött hozzám, elmondta, hogy mitől más ez a kávé, hogy miért van világosra pörkölve, mitől hívják ezt specialtynek, és készített nekem egy filter kávét. És ennek a filter kávénak epres rágógumi íze volt. Nem volt benne sem más, csak leőrölt kávét, ráöntött vizet, és így megkóstoltam ugyanazt a úgymond fekete löttyöt, mint amit otthon édesanyja még fogyasztottak, és így teljesen más volt. Köszönő viszonyban nem volt a kettő, és olyan értékek voltak benne, amiket nem tudtam hova tenni, és engem ez indított el egy útra, hogy így jobban megismerjem a kávét.
De ez várja, ez a, bocsánat, csak ez az a fajta íz, amit így a borászok, meg a szomeliék mondanak, hogy ennek a bornak olyan epres, málnás felhangja, ami szerintem nincs, tehát ez is olyan típusú volt, vagy tényleg tökre olyan íze volt.
Ez egy nagyon érdekes dolog. Alapjáraton azt lehet mondani, hogy a bor meg a kávé ilyen szempontból rokon szakma. Tehát, hogyha most visszagondolunk a bor kultúrára, akkor mondjuk pár évvel ezelőtt elment az ember az étterembe, és kért mondjuk egy vörös bort. Most már nem vörös bort kér az ember, hanem egy cabernet. Elmegyünk egy étterembe, és kérünk egy kávét, nem azt mondjuk, hogy kérünk egy brazil kávét, vagy egy etió kávét. Tehát, hogy ilyen szempontból az ízérzékelése az nagyon hasonló egyébként ezeknek az italoknak. A kávéban vannak, hogyha világosra van pörkölve, vannak savak, és ez a különböző savasság mértéke és minősége befolyásolja a mi ízelő bimbónkat, és mi ezeket tudunk ízek kialakítani. De nem is ízek ezek, inkább ízjegyek. És ez egy érdekes dolog, mert az ízjegy az egy asszociációs játék, amit a nyelvünk és az agyunk pakol össze. Tehát annak idején, amikor mondjuk elfogyasztottál egy epret életedbe először, akkor az agyad megegyezte, hogy annak az epernek van egy fajta savassága. Na most, amikor a kávét kóstoljuk, és abban a kávéban van egy olyan savasság, a minőségileg nagyon hasonló az epernek a savassághoz, adott esetben ugyanolyan, akkor az agyunk összeköti ezt a kettőt, és konkrétan eper ízegye lesz a kávénak.
Tehát akkor nem arról van szó, hogy ezek direkt, nem tudom, ilyen eper eszenciával, vagy bármivel van direkt így ötvözve, hanem egyszerűen csak így a hasonlóság miatt érezzük azt, hogy epres felhangja van egy kávénak.
Így van, tehát hogyha egy kávé jó minőségű, és megkapja ezt a specialty minősítést, mert hogy a specialty az egy minősítési rendszer, ez azt jelenti, hogy nagyon jó minőségű a zöld kávé, viszonylag kevés defektussal van ellátva, és amikor ezt megpörkölik az emberek, akkor azért pörkölik világosabbra, hogy ezeket a sajátos savakat, ezeket a termőterületre jellemző ízjegyeket ki tudják hozni belőle. És amit mondtál, hogy ha eszenciával kevernek valamit, az már azért más, mert akkor nem a kávénak a valódi ízét kóstoljuk, hanem egy aromázott vagy egy elfedett ízt, amit többször akkor szokott megesni, hogyha egy rosszabb, gyengébb minőségű kávét fogyasztunk, adott esetben ezt a kávét sötétebbre is pörköljük, hogy még jobban elnyomjuk a benne rejlő ízt, adott esetben, hogyha ez egy rossz minőségű kávé, akkor azt a rossz ízt, és aztán pedig aromázzuk valamivel, amivel adunk neki egy új karakterisztikát. De az már nem a konkrét kávé íze lesz, hanem az egy eper íz lesz, ami konkrétan egy mű, vagy egy ilyen kreált íz.
Van egy hát kávézó, vagy franchise, vagy nem is tudom, minek nevezzem, de most nem akarom így, tehát hogy nem akarom velük direkt így példározni. Van beülős kávézó rész, és én mondjuk az ilyen nagy kávéházak közül ők az egyik, akiket, vagy ezt én így a legjobban kedvelek, és náluk például lehet venni kávét így hazavitelre, tehát vagy más szemes kávét, illetve kérheted is, hogy darálják, és náluk például nagyon sok ilyen ízesített kávé van, akkor lehet gyanakodni arra, hogy azért már, hogy egyébként maga a kávé ez nem olyan jó minőségű?
Hogyha ismerem ezt a kávézóláncot, amiről mesélsz, hogyha majd van ilyen zacskód, akkor olvasd el, hogy mi van ráírva a hátuljára. Ugyanabból a kávéból készül az összes ízesített kávé, és külön íz aromákat tesznek a készítés során. Hogy jó minőségű ez a kávé? Én azt mondom, hogy valószínűleg nem. Tehát, hogyha egy kávé jó minőségű, akkor azt mondjuk, hogy megpróbáljuk a lehető legkevésbé elnyomni annak az ízét. A nagyon-nagyon komolyan kávét kóstoló emberek, többek között mondjuk én is, tej és cukor nélkül fogyasztom a kávét, hogy ténylegesen megtudjam azt, hogy így mi az, ami benne rejlik. Hogyha bármit hozzáteszünk, legyen ez aroma, cukor vagy tej, akkor ténylegesen valamilyen szinten elnyomjuk és elhomályosítsuk azt az ízt, ami ténylegesen a kávé tartalmaz.
De akkor én például cukor nélkül iszom, de tejjel, és ráadásul növényi tejjel, sok növényi tejjel, meg kicsi fahéjjal, most így ez ami legjobban bejön éppen, kombó, akkor viszont én nem nevezhetem magam nagy kávé, egyébként nem nevezem magam annak, és zárójában megjegyzem, de hogy akkor nem is nevezhetném magam annak, mert hogy igazából így nem tudom meghatározni a kávénak a nem tudom, mienségét, ha jól értem.
Igen, ez egy nagyon érdekes dolog, tehát hogy alapjáraton szereted a kávét, és úgy fogyasztod, ahogy ez a te kedvednek a legjobb, és ezen nincsen semmi baj, tehát bárki is bántani fog téged, azért teszel fahéjat vagy tejet a kávédba, azok rossz emberek, és ezekkel nem szabad foglalkozni. Itt ami a lényeg, és szerintem érdekes, hogyha itt ténylegesen így a profi kávézást nézzük, akkor leteszünk két csészét egymás mellé, teszünk az egyikbe brazil őrölt kávét, a másikba meg egy etióp őrölt kávét, ugye az egyik Dél-Amerika, a másik meg Afrika, tehát hogy nagyon különböző termőterület, nagyon különböző éghajlat, és konkrétan, ha felöntjük forró vízzel, és várunk 8-10 percet, és egy kanál segítségével beleszűrcsölünk ebbe a két fekete levesbe, akkor meg fogjuk tudni mondani a különbséget a két kávé között. És szerintem ez az a kávézás, ami számomra érdekes, mert hogyha ezekből a kávéból aztán készítünk egy eszpresszót, és öntünk bele tejet, és teszünk bele fahéjat, akkor egy szuper, nagyon jó, kellemes kávékoktélt, vagy egy nagyon finom italt tudunk fogyasztani, de hogy önmagában nem fogjuk érezni a kettő között talán annyira a különbséget, mint hogyha ezeket anélkül kóstolnánk.
Vannak ezek a nagy kávéházak, amit nyilván mindenki ismer, meg minden belvárosi sarkon megtalálható legalább az egyik, mindenkinek megvan róla a véleménye, de hogy van-e olyan hely, ahova kifejezetten azért lehet menni, hogy az ember, tehát hogy nem ezeket a csicsa, meg a sznopságunkat kielégíteni, menjünk, kávék vannak, hanem ahol tényleg ilyen élményt kaphat az ember.
Én azt gondolom, Magyarországon a specialty kávézók erre álltak rá, tehát ők csak többnyire világos pörköléssel dolgoznak, azon belül is különböző pörkölőkkel. Több kávézóban is mondjuk a mi kávénk van, amit a pörkölő készít, és egyébként azt lehet mondani tényleg, hogy ezeknek a kávéknak, amikor így megkóstolod, akkor tényleg egy olyan érzésed lesz, hogy így, ha ízlik, ha nem, ettől függetlenül, hogy ez most más, valamiben más, mint amit eddig kóstoltál. És szerintem ez egy jó élmény, és egy jó elindítója annak, hogy így, hogy így tényleg bővüljön az embernek a tudás ezekkel a kávékkal kapcsolatban. Többnyire a baristák is egyébként így jobban képbe vannak így a különböző farmokkal, a különböző pörkölési stílusokkal, a különböző feldolgozásokkal, amik így befolyásolják a kávénak az ízét. Ez egy nagyon jó kis edukációs kávézó túrákat lehet tartani Budapesten, tényleg nagyon sok jó hely van. Azt gondolom, hogy ez egy érdekes megtapasztalása ennek a kávézásnak.
Muszáj megkérdeznem, hogy most, hogyha áthívnálak magamhoz egy kávéra, ahol egyébként nálam kávé elsősorban bogi kedvéért és hasonló barátaim kedvéért van egyáltalán, hogyha jönnek, meg tudjam őket kínálni, de szigorúan valami középárkategóriás boltban vásárolható negyedkilós vákumcsomagolású kávét tudok felszolgálni idehaza, akkor egy 1-től 10-es skálán te mennyire borulnál ki attól, hogy azt neked mondjuk meg kell inni?
Én
mennyire
nem...
rossz?
Én nem vagyok ilyen szempontból válogatós, valószínűleg meg fogom kóstolni, de csak azért, mert érdemes látni egyébként azt, hogy milyen kilengések vannak így minőség és minőség között. Azt gondolom, hogy amit a többnyire, amit szupermarketben lehet vásárolni, kávé, ami alapból le van már őrölve, ott azért elég komoly aromavesztésről lehet beszélni, ami biztos nem ugyanazt az élményt fogja adni, mint egy frissen őrölt kávé. Többnyire, mivel mondjuk egy ilyen specialty kávézóban mindig egy ilyen kis termelőtől van vásárolva, és mindig nagy odafigyelése van pörkölve, feldolgozva az épp adott kávé, ezért azt gondolom, hogy sokkal magasabb minőségű, mint mondjuk a nagy cégeknek a tucat terméke, de valószínűleg megkóstolnám a kávérat, valószínűleg kérnék hozzá tejet az első korty után, hogy elnyomjam azokat a defektusokat, amiket valószínűleg tartalmaz az adott kávé, de én szívesen mennék hozzád kávézni. Valószínűleg vinnék magammal egy örlőt, egy kávét, egy filtereszközt, és készíteni neked egy kávét, meg tud kóstolni a különbséget, mert szerintem érdekes.
Arra egyébként valóban kíváncsi lennék. De bocsánat, még azt kérdezem meg, hogy mit tehet az, aki viszont nem szeretne állandóan ezekbe a specialty kávézókba járni, hanem otthon szeretne tényleg jó kávét inni, napi szinten?
Én azt gondolom, hogy nagyon sok lehetőség van egyébként arra, hogy így jó kávét készítsen magának az ember. Az első, az nyilván az alapanyag, hogyha jó a kávé minősége, amit használni fog a szemes kávé, akkor az már egy jó dolog. Nagyon nagy szerepe van a víznek is egyébként, mert a kávének az 97%-a konkrétan víz. Így, hogyha csapvizet fogunk használni, és ez egy szűretlen csapvíz, akkor nyilván ott olyan ásványanyagok kerülnek bele, amik aztán a kávéból olyan anyagokat, meg olyan ízeket oldanak ki, amik nem előnyösek. Tehát érdemes egy szűrt vizet használni, és hogyha ez megvan, akkor azt gondolom, hogy sokféle technikával egyébként már lehet otthon jó kávét készíteni. Van filter kávé készítő eszköz is, vagy vannak már ezek a, tehát hogy az beépített öllővel rendelkező kis espresszógépek, amik tényleg egy ilyen 100.000 forint, bőven 100.000 forint alatt már lehet vásárolni egy espresszógépet, sőt most már az egyik kapszulagyártó cégnél különböző ilyen specialty kapszulákat is lehet most már vásárolni, és kifejezetten jó kávékat lehet inni otthoni körülmények között is.
Egyébként én ezt a kapszulás kávé dolgot akartam is kérdezni, hogy arról így mi a személyes tapasztalatod vagy véleményed. Nagyon sokan imádják és álltak rá és használják. Én például ezt annyira nem szeretem. Engem bevallom, hogy nagyon eltelít ez a kapszulás kávé témakör, és nekem valahogy nem esik jól azt inni.
Valamilyen ízesített kapszulát kóstoltál?
Na, többet is.
Ilyen karamelles, meg ilyen dolgok?
Olyat is, igen, igen, igen.
Én azt gondolom, hogy itt megint az a fontos, hogy így mi van benne, hogy mi az alapanyag. Tehát, hogy így alapjáraton, hogyha egy magas minőségű kávé van beletéve ebbe a kapszulákba, akkor ott ténylegesen képes azt az élményt visszaadni, mint amit egy kávézóban tudnánk kapni, vagy legalábbis megközelítőleg hasonlót. Én nagyon szkeptikus voltam ezekkel a kapszulákkal, amíg kóstoltam egyet, és így nagyon-nagyon brutálisan finom volt, amit kóstoltam. Egy dán pörkölőnél kóstoltam egyébként a kapszuláját, és így kifejezetten pontosan ugyanolyan íze volt, mint amit így egy kávézóba elvárnék, hogy akár eszpresszó, vagy egy ilyen, mert nem eszpresszó, amit kapunk az ebből a kapszulákból, és nem is filter kávé, ilyen kotyogós kávénak mondanám, tehát egy kicsit hosszabb, de mégis egy ilyen töményebb, sűrűbb ital, de tényleg nagyon-nagyon ízes kapszulát ittam belőle, és így meglepett.
Ez speciál engem is meglep, mert én azt gondoltam volna, hogy az így a legalja ennek a kávézás dolognak, de akkor ezek szerint tökre nincs igazam. Az a helyzet, hogy még kávé nem szeretőként is lenne millió kérdésem, de nagyon rohan a műsoridőnk, úgyhogy muszáj elbúcsúznunk Gábor tőled, de nagyon köszönjük, mert szerintem rengeteg hasznos információval gazdagodtunk. Még azt áruljuk el, hogy te szoktál ilyen workshopokat is tartani, tehát hogyha valaki szeretne még többet tudni a kávézásról és a kávékészítésről, akkor kereshet téged bizalommal.
Igen, most van egy ilyen projektem egyébként, hogy hamarosan lesz egy honlapom, ahol különböző szolgáltatásokat tudok vállalni, és a workshop, illetve a barista tréning valószínűleg közéjük fog tartozni. Nyitott vagyok bármilyen kooperációra, szóval bárki nyugodtan keressen. Köszönöm.
Szuper, a Facebook oldalunkon meg fogjuk majd osztani, és akkor akit érdekel ez a dolog, és szeretne még többet tudni a kávéről, az kereshet majd téged. Mi pedig, hogyha bármikor máskor még kávé témában fogunk beszélgetni itt a rádióban, akkor szintén keresünk, ha megengeded, mert nagyon jó információforrás voltál. Nagyon köszönjük, hogy időt szántál ránk, meg a sok-sok információt, és hát akkor sok finom kávét kívánok, azt hiszem ez a legjobb, amit kívánhatok.
Nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehettem.
További szép napot, köszönjük!
Köszönjük,
sziasztok!
Wake up in the morning feeling like P. Diddy.
Hey, what up, girl?
Grab my glasses, I'm out the door, I'm gonna hit this city.
Let's
before
go.
I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. Cause when I leave for the night, I ain't coming back. I'm talking pedicure on our toes, trying on all our clothes. Boys blowing up our phones. Drop top and playing our favorite CDs. Pulling up to the parties, trying to get a little bit tipsy. Don't stop, make it pop. DJ, blow my speakers up tonight. I'ma fight till we see the sunlight. Tick tock on the clock, but the party don't stop. No, oh, 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 oh. Don't stop, make it pop. DJ, blow my speakers up tonight. I'ma fight till we see the sunlight. Tick tock on the clock, but the party don't stop. No, oh, 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 oh. Unless they look like Mick Jagger. I'm talking about everybody getting crunk. Boys try to touch my junk. Gonna smack him if he getting too drunk. Nah, we go until they kick us out. Out of the police, shut us down. Police, shut us down. Po-po, shut us down. Don't stop, make it pop. DJ, blow my speakers up tonight. I'ma fight till we see the sun.
rock in.
Don't stop me.
For the broken hearted, a silent prayer for faith departed. And I ain't gonna be just a face in the crowd. You're gonna hear my voice when I shout it out loud. It's my
down, down, ho, ho, shut us down.
Don't stop, make it pop, DJ.
God.